támadt Krisztus, valóban föltámadt. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai szentírási magyarázat során szeretnék arra szakaszra rávilágítani, amely a mi bizánci egyházunkban hangzik el ezen a napon. Aki velünk együtt imádkozhatott délelőtt a Szent Liturgián, az a evangéliumból, János evangéliumból hallhatott néhány mondatos magyarázatot. Most azonban szeretnék az apostolok cselekedeteinek a ma elhangzott szakaszához hozzáfűzni néhány gondolatot. Az apostolok cselekedeteinek az elejétől fogva olvassa az egyház mindazt a azokat a történeteket, amelyek során kibontakozik az egyháznak az élete. Húsvéttól indul el minden, és húsvét elindítója az egyházi életnek, és ezért olvassa az egyházunk mindjárt az apostol cselekedeteinek az elejétől az, hogy mik történtek mindjárt a föltámadás után. Ma az első fejezet 12. versétől a 27. verséig tartó szakaszt olvasta föl az egyházunk. Engedjék meg, kedves hallgatók, hogy ezt most is felolvassam, hogy mindenki hallhassa, miről is van szó. Ugyanakkor egy különleges olyan hittanóra, amihez hozzá lehet szólni, vagy mások is kérdezhetnek, a 061-374-0904-es telefonszámon, hogyha valakinek kérdése van, csak nyugodtan tegye föl. Elég érdekes dolgokról lesz ugyanis szó. A első fejezet 12. versétől a 26. verséig így hangzik. Az apostolok nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe a hegyről, amelyet Olajfák hegyének hívnak, és amely Jeruzsálem mellett egy szombatnapi járásra van. Amikor beértek, fölmentek a felső terembe, ahol időzni szoktak. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia és Simon, a buzgó, végül Júdás, Jakab testvére. Ezek mindnyájan álhatatosan, egy szívvel, lélekkel kitartottak az imádkozásban, az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek között, mindegy 120 emberből álló sokaság volt együtt, és így szólt. Férfiak, testvérek, be kell teljesedni az írásnak, amelyet a Szentlélek megjövendőlt Dávid szája által Júdásról, azoknak vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Ő közénk tartozott, és részes volt ebben a szolgálatban. Telket szerzett azonban a gonoszság bérén, azután felakasztotta magát, kettérepett, és minden belekiomlott. Erről tudomást szerzett Jeruzsálem minden lakója, úgyhogy azt a telket az ő nyelvükön Hakeldamának, azaz vérmezőnek hívják. Meg van ugyanis írva a Zsoltárok könyvében, lakóhelyük váljék pusszassággá, és ne legyen, aki benne lakjék. És másút előjárói tisztségét kapja meg más. Ennél fogva szükséges, hogy azok közül a férfiak közül, akik együtt voltak velünk minden időben, amikor az Úr Jézus közöttünk járt kelt, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvétetett tőlünk, ezek közül valaki velünk együtt az ő föltámadásának tanúja legyen. Kijelöltek tehát kettőt, Józsefet, akit Barzabásnak másik nevén Jusszusnak hívnak, és Mátyást. Majd így imádkoztak. Urunk, aki mindenkinek a szívét ismered, mutasd meg a kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál, hogy átvegye ennek a szolgálatnak és apostoli hivatásnak a helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, és eltávozott az őt illető helyre. Azután sorsot vetettek rájuk, és a sors Mátyásra esett, akit a 11 apostol közé soroltak. Nos, a történetnek az egyik érdekes pontja, hogy a 12 tanítványnak a közössége ugye sebet szenvedett, mert egyikük kilépett a sorból, Júdás, aki elárult a mesterét. Viszont az fontos, hogy ők 12-en legyenek. Ez egy nagyon érdekes dolog. Miért tartotta fontosnak Péter, aki láthatóan már teljes egészében átvette a vezető szerepet, pontosan annak megfelelően, amit Jézus rábízott. Több alkalommal is Péter kiválasztását megerősítette. Péter, ugye mondjuk a kőszikla vagy, én erre a sziklára építem egy házamat, egy másik helyen pedig Péter a sátán kikért titeket, és én imádkoztam érted, hogy te megerősítsd majd testvéreidet. Na hát már is Péter a föltámadás, illetve a mennybe meneteli esemény után elég hamar jelentős mértékben ő lett a vezető alak az apostolok testületében. Tehát ő figyelmezteti a többieket arra, hogy ennek a 12-nek nem szabad csorbát szenvednie. Tehát egy közülük kilépett, akkor valakit bele kell tenni a 12-be. Ugye ez annál is érdekesebb, mert a leírás is mutatja, hogy már nagyon sokan vannak, tehát 120-an. Mintegy 120 emberből álló sokasság volt együtt, akiket most így Péter irányított és vezetett. Nem csupán az a 12 tanítvány, akik Jézussal együtt mentek, vagy most már csak 11, meg az asszonyok, meg Jézusnak az édesanyja Mária. De sokan vannak, és akkor miért kell mégis ez a 12? Hát az egyik ok az, hogy Jézus is valami oknál fogva pont 12-t választott ki. Pedig az ő korában is sokan követték Jézus, tehát nem csak ez a 12, sok helyen találunk erre utalást, hogy mások is követték őt, és azt mondjuk gondoskodtak róla. De ez a 12-es számnak jelentősége van. Egyrészt nyilván Izrael 12 törzsét is idézi, és a 12-es szám aztán a Jelenések könyvében is előjön. A 12-es, mint a tökéletes közösségnek a száma. Jézus nem csak egyéneket hívott meg, hanem közösséget is hozott létre. Ezzel szinte az egyháznak a megalapítását végezte el, hogy ennek a közösségnek ezt a szent számot, ezt a 12-es számot kell hordoznia. Nem csak egyének vannak, és hát az a jó, minél többen követik a mestert, hanem a Jézus által meghívott 12-nek kulcsfontosságú szerepe van. Ez egy testületet alkot. Az egyház is alapvetően közösség, amelynek az irányítása, vezetése is közösségi. Ebben fölismerhetjük már ős nyomaiban a hierarchiának a közösségét, azok is nem másból állnak, mint meghívott, az Isten által meghívott személyekből, akikre rá van bízva az egyház vezetése, és akiknek szintén testületileg egy feje van, Péternek az utódja. Tehát a mai egyháznak az ős képét látjuk ebben a 12-es számú közösségben, ahonnan nem hiányozhat senki, ha egy kiesett, akkor pótolni kell. Na most, ami nagyon érdekes, hogy ők is úgy gondolják, hogy Jézusnak, illetve az Istennek kell kiválasztani ezt a hiányzó szemét. Ahogy a 12 apostolt is maga Jézus választotta ki, ahogy az apostol, illetve a papokat is, püspököket is, az meghívott embereket is az Isten választ ki. Egy másik helyen a zsidó levélben ezt olvashatjuk, hogy a főpapi tisztséget senki sem vállalhatja, hanem az csak maga erejéből, hanem az Isten meghívásán alapulhat csak is. Hát a papság is ilyen, senki se vállalhatja a papságot, csupán csak a saját elhatározásából, az a meghíváson múlik. És itt is ők ugyan kiválasztanak kettőt, de rábízzák az Úristenre érdekes módon egyfajta sorshúzással, de erre majd a végén visszatérünk. Nos hát, Péter ugye, felszólal, és utal arra, hogy valamiféle jövendőlésnek kell beteljesülnie. Erre most itt nagyon érdekes odafigyelnünk. Azt mondja Péter, be kell teljesedni az írásnak, amelyet a Szentlélek megjövendőlt Dávid szája által Júdásról. És ekkor Péter két zsoltárból idéz. A 68. és a 108. zsoltárból most én a görögkatolikus számozás szerint használom a Zsoltár számokat, hogyha valaki utána akar nézni, ne zavarja meg a számozás, ugyanis az egyházunk a Szepaginta görög Zsoltár számozást követi. Ez egész egyszerűen itt ennél a résznél a 69. tehát a héber alapú Zsoltár számozásnál, amit ugye a Vulgáta is követ, illetve a ma használt magyar nyelvű szentírás követ, tehát a 68, illetve a 69. Zsoltár, a 108. illetve a 109. Zsoltár. Nos, tehát ebből idéz Péter. Azt mondja, a lakóhelyük legyen pusztasággá, idézi a 68. Zsoltárból, és ne legyen, aki benne lakjék. Ezzel utal arra a nagyon csúfos végre, amely Júdásnak jutott osszály részül, szerencsétlen nyomorút ugye felakasztotta magát, és hát elég naturalisztikusan beszél, hogy Júdás felakasztotta magát, telket szerzett magának a gonoszság bérén, és felakasztotta magát, és kettérepett, és minden bele kiomlott. Hogy mi is történhetett ott, ez nagyon rejtélyes és érdekes. Az egyházi hagyomány ezt őrizte meg, még élő volt akkor ez, hogy nyomorult Júdásnak mi lett a sorsa. Ugye ő is az apostolok közé tartozott, tehát egészen más lehetett volna a sorsa, az első püspökök egyike lehetett volna, hogyha nem okoskodik, hogyha nem a saját elképzelése szerint, vagy nem a saját vágyai szerint cselekszik, hanem valóban követi mesterét. Most a rövid hittanóránk nem teszi lehetővé, hogy Júdásnak az árulásáról szót ejtsünk, vagy hosszabban magyarázzuk. Minden esetre egy rövid utalással hadd térjek ki rá, hogy igaz, hogy megtagadta, illetve elárulta Jézust, és ha úgy vesszük, Péter is nagyon hasonlót tett, mert ő meg megtagadta, és nem is egyszer, hanem háromszor, és nézzük meg, hogy mi lett Péternek a sorsa, ő az egyházi vezető lett, és mi lett Júdásnak a sorsa, ennyire nyomorult véget ért. Az volt a különbség kettejük között, hogy Péter az úr elárulása után ugye keserve sírásra fakadt, és valahogyan remélte, hogy ezt helyrehozhatja. És aztán helyre is hozta a föltámadás után az Úr Jézus segítségével, kifejezte azt, hogy ő szereti, továbbra is szereti az Urat. Gyakorlatilag nem halljuk a bocsánatkérés szavát, de mégis azzal, amikor Jézus rákérdez, hogy szeretsz engem, szeretlek Uram, tudod, hogy szeretlek, ezzel hozta helyre a háromszoros tagadást, ezzel a háromszoros szeretet vallomással. Idáig nem jutott el Júdás. Nem kért bocsánatot, nem ment oda, hogy én azért szeretlek téged, hanem a teljes kétségbeesésben maradt benne, és ez vezette őt az öngyilkosságba. Hát ez nagyon fontos, hogy ráébresszem bennünket, hogy mi a teendő akkor, hogyha az ember rádöbben arra, hogy tévedett. Nem az, hogy kétségbe esik és végképp elfordul az Istentől, mint ahogyan Ádám a bűnbeeséskor elkövette a szörnyű bűnt, engedetlen volt az Isten parancsának, és ő is ugyanezt tette, elmenekült az Istentől, elbújt előle. Júdás is ugyanezt tette, elmenekült, elbújt előle, és a halálba menekült. Pont rossz irányba, meg kellett volna fordulnia, és Jézushoz kellett volna menekülni, az Istenhöz kellett volna menekülni, és akkor valóban megmenekül. Mi is így vagyunk, bűnös emberek, hogy elkövetjük a bűnt, és ekkor nagyon fontos, hogy merre menekülök. Az Isten elől menekülök, vagy az Istenhez menekülök? Akkor menekülök meg, hogyha az Istenhöz fordulok vissza, és bocsánatot kérek tőle, és hiszem az, hogy meg is bocsát. Ez volt Júdásnak a a tragédiája, hogy ebben nem hitt, és Pétert lám ő is szörnyű bűnt követett el, mert megtagadta mesterét, de menekülésében Jézushoz fordult a genezáreti tó partján, amikor megjelent fel a támadás után Jézus, akkor beleveti magát a folyóba, és oda akar menni Jézushoz, hogy tisztázza a szörnyű bűnét, és az Úr Jézus aztán segít is neki, hogy ezt valóban tisztázza. Na hát ez legyen az egyik nagyon fontos tanúsága ennek. Júdás életének a vége ezért volt ennyire szörnyű, és ez őrizte meg a néphagyomány, mert a kétségbeesésbe menekült, és nem pedig az Úrhoz. Péter pedig ezt a két zsoltárt idézi. Ezek átok zsoltárok, amelyeket nem nagyon szeretünk elővenni, a 68. meg a 108. zsoltár, pedig az, hogy Péter itt most szabadon idéz belőle, azt jelenti, hogy ők ismerték ezeket a zsoltárokat, és használták is. És megtalálták a módját, hogy mire használják. Itt most kifejezetten Júdásra lehetett alkalmazni, lakóhelye válik pusztasága, illetve tisztségét nyerje el más. Érdemes végigolvasni, eléggé szörnyű mind a két szöveg, amelyben az ember elkeseredésében rosszakat kíván az ellenségének, és ezért a mi keresztény szemléletünk nem nagyon meri használni ezeket a szövegeket, de nem helyes ez a holcállás. Igenis olvassuk és imádkozzuk a zsoltárokat, bármilyen szövege is van annak, mert sohasem lehet tudni, hogy a zsoltárok szövege mikor csillan meg, mikor kap helyet az életemben, a gondolataimban, mikor ad iránymutatást abban, hogy most éppen milyen helyzetben vagyok, és mire vonatkoztatható ez a zsoltár szöveg. Hát így történt meg az ősegyház életében, hogy az egyébként nagyon szörnyű tartalmú zsoltár egyfajta jövendőlésé vált éppen Júdásra vonatkoztatva. Nos, hát tisztségét nyerje el más. És ezért kiválasztanak két embert, emberi törekvéssel megpróbálják megkeresni, hogy ki erre a legalkalmasabb. Ebben Péter egy fontos kritériumot jelöl meg. Olyan szemét kell választanunk, aki kezdettől fogva, kezdve János keresztségétől velünk együtt volt, és aki az ő föltámadásának a tanúja lehet, közénk tartozik, és a föltámadásának a tanúja lesz. Ez a lényeg. Ez a keresztényeknek a feladata az ősegyházban, ez nagyon-nagyon érezhetően, érzékelhetően jelent volt, hogy semmi más nem kell hirdetni, mint ez, hogy Krisztus föltámadt. Ennek kell, hogy a tanúi legyenek, és csak azok lehetnek, akik átélték ezt az eseményt. Szent Pál egyik helyen ezt jelzi, hogy ugye Jézus még utána többször is megjelent, egyik alkalommal több mint 500 embernek, akik közül van, aki hitt, és van, aki nem hitt. Hát ez a József, vagy más néven Justus és a Mátyás nyilván a hívő tanúk közé tartozik, és ezért választhatja ki Péter is a közösség őket. Ez a feladat, tehát a föltámadásnak legyenek a tanúi, és imádkoznak, megkérik az Úristent, hogy te kit választasz. És aztán sorsot vetnek. Ez olyan játéknak tűnik, hogy majd a sorsvetés mutassa meg, hogy ki lesz az, aki a 12 közé tartozik. Más alkalommal is használják ezt az eszközt, hogy sorsot vetnek, mert a végső döntés az Istenre akarják hagyni. Nagyon fontos, hogy a kiválasztás az ne pusztán emberi okosságon, emberi érveken dőljön el, ahogy például Dávid kiválasztása is az Ószövetségben ugyanígy volt, így figyelmeztette az Isten szent lelke Sámuelt, hogy te ne a külsőt néz, hanem az Isten szemével szemléld, és aztán ugye az Úristen választotta ki Dávidot. Minden ilyen szolgálatra maga az Úristen rendeli az ő küldötteit, az ő választottait. Így kell nekünk is tekintenünk ezekre a személyekre, a papokra, püspökökre, mint az Úr kiválasztottjait, és így kell tekinteni nekünk is, magunknak, én, amit püspök, mondom ezt, vagy a paptársaim nevében, hogy az Úristen válasz ki bennünket arra, hogy föltámadásának tanúi legyünk. Most különösen is húsvét napján, másnapján, húsvét ünnepkörben az egyházunk legfontosabb feladata, szerepe világlik, tündöklik, válik foghatóvá, világossá mindenki számára. Erről kellene mindig prédikálnunk, az életünkkel mindig erről beszélnünk, hogy Jézus Krisztus föltámadt, tehát ő minden ellenségünket legyőzött, ő már megoldotta az életünket, minden életének minden nehézségét ebben találhatjuk meg, hogy Krisztus föltámadt, és a föltámadással egy egészen új életet adott nekünk. Ennek az új életnek a hírnökei az apostolok, az apostol utódok, de nyilván nem csak a papok és püspökök, hanem minden egyes ember, aki a föltámadt Krisztussal kapcsolatba kerül, aki a föltámadás megtapasztalja, a föltámadás örömének a részese. A 12 apostol, a 12 apostolnak az utódai, és mindaz, akik Krisztusban megkeresztelkedtünk, az ő föltámadásának a tanúi kell, hogy legyünk. Adja Jóisten, hogy most a föltámadási ünnep eltöltsön bennünket ezzel az örömmel, ennek az örömnek az erejével, hogy hiteles tanúi lehessünk a föltámadásnak. Amen.
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.